magazinműsor a 94.2.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kóta Gáborral beszélgetek majd a Klimapolitikai Intézet kutatójával. Volt egy írása, utána két héttel, három héttel ezelőtt a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napjára készült ez az írás vagy egy cikk, és tényleg elgondolkoztató volt, ugye, szóval a biodiverzitásról nagyon sokat lehet mondjuk a tévében, természetfilmeken keresztül megtudni. Tudjuk azt, hogy évente vagy egy évtized alatt hány faj tűnik el. Ön egy kisebb szeletet vett górcső alá, ha lehet ezt mondani, a termesztett növények halmazát, azon is belül legfőképpen itt most a zöldségekről, gyümölcsökről van szó, ugye?
Igen, hát különösképpen a Kárpát-medence régi gyümölcsfajtáiról, és hát ezeknek az eltűnéséről, vagy illetve ezek fajta választékának jelentős beszűkülésére szerettem volna felhívni a figyelmet.
Amikor ezen gondolkozik az ember, hogy hol vannak ezek a régi fajták, akkor rögtön az a válasz ugrik be, hogy azért tűnnek el, mert ezek már nem rezisztensek, vagy nem voltak rezisztensek, ellenállóak azoknak a kihívásoknak, amik mondjuk az utóbbi évtizedekben érték ezeket a fajokat vagy fajtákat. Vagy ez egy nagyon sablonos, közhelyes, rossz válasz?
Igen, hát igazából az igazság az valójában majdnem, hogy ennek az ellentéte. Pontosan inkább amiatt szorulnak ki ezek a fajták a termesztésből, és hát sokszor sincs a házi kertekből is, mert a termés mennyiségük mondjuk nem annyira magas, tehát nem olyan nagy mennyiségű termést takarítható be ezekről a fákról, vagy éppen a nagyüzemi termelésben valami miatt nem jól hasznosíthatók, tehát például mondjuk nem olyan jól szállítható a gyümölcs, friss fogyasztásra alkalmas, tehát például könnyen nyomódik, nem lehet sok száz kilométereket szállítani, vagy például a gyümölcs mérete nem egyforma, és ezért a kevésbé
osztályozható,
jelent jól, jó, igen, kevésbé vehető át ugye a kiskereskedők számára, tehát általában ilyen, vagy nem gépesíthető a szedése, nem intenzív körülmények között nem jól termelhető, tehát ilyen problémák vannak. Tehát pont a nagyüzemi termelés számára nem fontos szempont az, hogy hogy egy fajta ellenálló legyen a különböző növényi betegségekkel, kórokozókkal szemben, hiszen a vegyszeres védekezés általában elég olcsón és könnyen megoldható ezekben a nagyüzemi intenzív gyümölcsösökben.
Kell az fájjon nekünk, hogy ennyi fajról le kellett mondanunk az elmúlt mondjuk két évszázadban?
Hát igen, épp ez a nagy probléma, hogy sajnos a legtöbb ember igazából soha nem is hallott ezekről a régi Kárpát-medencei fajtákról, holott ugye rendkívüli fajgazdagságról van szó, és ugye visszatérve az előző megállapításra, hát gondoljunk bele azok a fajták, amik sok száz éve velünk vannak, tehát például tudjuk mondjuk a kormos almáról, hogy Mátyás király kedvence volt, vagy a batulalma, amit a bihari batúra apátságban szelektáltak valószínűleg egy magoncról, még a 11. században, tehát vagy a pónyikalma, ami már a Döbrendei kódexben 1508-ban megemlítik, tehát ezek sok száz éve velünk lévő fajták, hát gondolhatjuk azt, hogy mikor nem volt egyáltalán lehetőség semmilyen vegyszeres védekezésre, hogy akkor és mégis fennmaradtak sok száz éven keresztül, vagy akár ezer éven keresztül ezek a fajták, hogy nem véletlenül tartották meg ezeket, és nem maradtak meg sok száz éven keresztül, csak pont az utóbbi évszázadban a nagyüzemi termelésben, illetve hát sajnos a régi falusi élet és a tanyavilág eltűnésével ezek ugye kiszorultak.
Írtam a most eszembe jutó fajtákat a Mucsutól a Granny Smithig, nem tudom, meg az összes többig, és hát a nagyáruházakban, hogyha az ember mondjuk körülnéz, ahol sokféle van, hát ott már nagyon a fajta, az nincs is megjelölve. Ugye van piros alma, van zöld alma, meg néhány, négy-öt fajta van összesen, vagy faj.
Sajnos napjainkra ez már, hát nem túlzás úgy fogalmazni, hogy odáig fajult ez a helyzet, annyira leegyszerűsítetté vált, hogy az áruházakban sokszor már ennyire egyszerűen fogalmaznak. Egyáltalán bizonyos gyümölcsökből egyen nincs is kiírva, hogy milyen fajta, tehát például mondjuk a sárga barackból nem szoktuk látni egyáltalán kiírva, pedig ott is van magyar fajtából több tíz, és sosincs kiírva, hogy mit veszünk. Hát almából is egyre leegyszerűsítettebb igen a helyzet, tehát az öt fajta, amit találunk, az is néha olyannyira, az vagy egy új idegen nevű fajta, vagy ugye egy külföldről származó, tehát például a Fuji ugye japán eredetű, vagy a
Pink Lady,
vagy a Braeburn az amerikai, így van, tehát van általában távoli tájakról származnak, és vagy már csak annyi van kiírva, igen, hogy piros alma, vagy zöld alma, tehát ami a végtelenül leegyszerűsített. Ezzel szemben, tehát képzeljük el mondjuk még egy 150 évvel ezelőtt is, mondjuk egy zalai falusi környezetben, vagy egy tanya udvaron, akár 30-40 féle almafa volt, és ugyanennyi körtefa hozzá, amit különböző képen hasznosítottak, és különböző célra használtak, tehát volt, ami friss fogyasztásra volt való, volt, amiből almaecetet készítettek, volt körtéből, volt, amire pálinka készítésre használtak, vagy éppenséggel lafalásra, lekvár készítésre. Almából volt például olyan fajta, ami több hónapig érett nyáron, és kiváló volt a rétes almának. Tehát ezek alapján voltak úgy megkomponálva ezek a gyümölcsös kertek, hogy például almából júniustól novemberig volt érésben lévő fajta, és hát körtéből is úgy válogatták össze, hogy friss fogyasztáson kívül mindenféle célra hasznosíthatók legyenek. Tehát képzeljük el ezt a fajta választékot, hogy például csak Göcsejben a pálinka készítésre szánt körtefajtákból több mint 100 fajta és változat létezett. Tehát ehhez képest mi talán tudunk igen 4-5 fajtát felsorolni, és azok sem a régi magyar fajták közül kerülnek ki. Holott ugye tényleg ezek sokszor kultúrtörténeti jelentőséggel is bírnak. Vagy még egy példa erre, hogy például a 17. században egy török utazó, Evlia Cselebi feljegyezte, hogy a pécsi szőlőhegyen 47 különböző fajta körtét kellett megkóstolnia. Tehát ezek csak egy-egy ilyen apró szemelvény a tekintetben, hogy micsoda fajta választékkal álltunk szemben. De mondhatnék még más ilyen fajtákat, például a jászvadóka, ami valahol a jászságban keletkezett, és hát ezek azért szerencsére még egy részük a mai napig is hozzáférhető ezeknek a fajtáknak, és ezek általában teljesen ellenállóak, és mind ízvilágban, mind különböző felhasználás tekintetében nagyon különbözőek, és egészen más élményt adnak, mint egy boltban megvásárolt átlag, enyhén édes, de rendkívül íztelen szaktalan.
Igen, hát csak cserébe hosszasan eltartható esetleg, vagy hosszasan szállítható, és jól bírja a szállítást, tehát érthetőek a szempontok, de az egyébként...
Igen, inkább ugye a nagyüzemi termelés számára, vagy tehát a termés mennyiség jelentenek ezek általában nagyon nagy hasznot, tehát ugye ezek a modern fajták, tehát nyilván ezeken a régi fajtákon vagy a gyümölcsök mérete kisebb például, vagy a termés mennyiség, ugye évről évre mondjuk váltakozó, igen, és nem kiegyenlített, vagy nem jól szállítható, de például a tárolhatóság azzal sokszor nincs egyébként probléma. Például még 100-200 évvel ezelőtt is a húsvéti rozmaring, ugye a nevében is benne van, hogy akár húsvétig könnyen eltartható volt, pedig ugye nem voltak hűtőházak, csak földvermek, illetve ugye pincékben tárolták ezeket. Bár Erdélyben például a batulalmát is szintén úgy tárolták, meg bizonyos körtefajtákat is, hogy a széna bogja alá egyszerűen betették késő ősszel, és akkor ez gyönyörűen elállt tavaszig.
Hát a mostani helyzet meg az, hogy bármilyen almát vehetek, sajnos 3 hétig sem tudom eltenni, úgyhogy ez a dolog már valószínűleg a nagyüzemi termelés miatt, meg a rengeteg vegyszer miatt egészen más, mert rögtön megfeketedik, és nem húsvétig, de karácsonyig sem tart el. Azt így a cikkében egyébként, és az döbbenetes, hogy a 20. században a termesztett növényfajták 75%-a eltűnt a palettáról, minimum, ez lehet akár 90% is. Tehát iszonyúan szűkül a kör, egyre kisebb ez a szelet, ami még hozzáférhető.
Igen, ugye ez a több szempontból is nagy probléma, tehát ez egy átlag, ez a 75%, ami az általában a termesztett növényfajtáknak a beszűkülését mutatja, az úgynevezett agrobiodiverzitás ennyivel szűkült a 20. század folyamán. Ennél a gyümölcsfajtáknak az eltűnése az sajnos még drámaibb, tehát ott ilyen 90% könnyen elképzelhető, és hát sajnos ez a folyamat továbbra is tart, napjainkban is sajnos hát kimennek egyszerűen a köztudatból, illetve a termesztésből ezek a régebbi magyar fajták. Hát pedig mondom, sok száz éve ugye jelen vannak a Kárpát-medencében. és sok olyan ízbeli, vagy felhasználhatóságbeli, vagy akár a rezisztenciájuk miatt, tehát a kórokozókkal szembeni ellenálló képességük miatt a későbbi nemesítések, vagy későbbi keresztezések szempontjából is ezek rendkívül fontos genetikai anyagot képeznek, hiszen pont a klímaváltozás miatt, illetve a globalizáció miatt ugye folyamatosan új kártevők és kórokozók jelennek meg ugye Magyarországon is, illetve az időjárási szélsőségek miatt ugye a fák ellenállók képessége is hát egy kicsit ugye leromlik, illetve hát stressz hatás, időjárási stressznek vannak ugye kitéve, és pont ezek a több száz éve velünk élő fajták, ezek sokkal inkább ellenállóak ezekkel szemben, tehát pont a későbbi keresztezésekhez ezek nagyon jó genetikai anyagként szolgálhatnának, tehát már csak emiatt sem szabad hagynunk, hogy ezek eltűnjenek. Hát nem beszélve arról, hogy mondom, olyan ízletesek és olyan különböző ízhatásokkal bírnak, tehát van például a borízű alma, körtékből például mézvacskor, tehát már csak így a nevekből is sejthetjük azt, hogy mennyire különböző ízűek ezek, amiket manapság soha nem tudunk sajnos egy piaci forgalomban, vagy egy kiskereskedelemben megkóstolni.
Ami szerintem nagyon nyomós év lehet, az éppen, hogyha most így tavasszal, vagy nyár elején gyümölcsösbe jár az ember, az a látvány, mert a most velünk élő fajták, meg divatos fajták, amik, én Pomázon lakom, ott van a dolina, egy hihetetlen almás, barackos rész, mindenhol tűzelhalás, mindenhol monélia.
Így van.
Ez a sok rengetegféle kártevő pusztítja, és bármit használnak már a gazdák, nem tudnak védekezni. Nagyon szomorú látvány most gyümölcsös. Nem beszélnek a jégről, asszályról, meg a rengeteg csapadékról. Szóval valami lehetséges megoldás mindenképpen kellene, és ez a genetikai állomány, ez ha visszahozható, és meg tud élni a jelen körülmények között, és meg tud felelni a jelenkor kihívásainak, ez a néhány év százados fajgyűjtemény, vagy fajtagyűjtemény, az fantasztikus lenne, mert az látszik, hogy a mostani helyzet az nagyon rossz.
Hát gondoljunk bele abba, hogy például az a fajta alma, ami már mondjuk a 10-11. Században egy felmelegedő időszak volt Európában, utána pedig a 16-18. Században ugye volt a kis jégkorszak, tehát mindezeket az évszázadokat túléltem mindenféle vegyszeres védekezés nélkül, gondolhatjuk, hogy milyen ellenálló képességgel rendelkeznek ezek a növények. Az viszont valóban igaz, hogy nagy üzemi termelésre ezek, mondom, különböző okokból általában valami miatt ugye így önmagukban nem alkalmasak, mert például pont a termés mennyiség az mondjuk elmarad egy intenzív fajtájétól, de például egy kis kertben, vagy egy falu közösség esetében, mondjuk egy iskola udvaron miért ne tarthatnánk ezeket a régi fajtákat, hiszen manapság is a kiskert tulajdonosok többségében felmerült az igény, hogy nem akarja állandóan permetezni a gyümölcseit, amit utána a családja elfogyaszt.
Meg hát gyakran hiába is permetezi, mert akkor is beteg lesz sajnos, igen.
Hát igen, az meg a másik. Tehát tudjuk sajnos azt, hogy az intenzív gyümölcsösökben, akár almáról, vagy ha szőlőről beszélünk, akkor is ez igaz, hogy 3 hetente körülbelül permetezik a gyümölcsfákat. Ezek a növények, tehát például ott van Zalában is még, amik megmaradtak, mondjuk körtefák, vagy almafák, amik több mint, vagy Erdélyben is almafákkal találkozunk, több mint 100 évesek, és soha nem láttak permetszert. Ez az, ami egy nagyon lényeges különbség, de való igaz, hogy a termés hozama az nyilván nem olyan, tehát nyilván egy gyümölcs termesztőnek nem hoz akkora.
Igen, a gazdaságossági szempontok nyilván azok ott van. Nekem a besztercei szilva a kedvencem, az pálinkának is jó, enni is jó. Ezt meg olvastam, hogy ön meg egy pónyik almafát ültetett, és erről jutott eszembe, hogy zárásképpen, hogy ez mind rendben van, és ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha az emberek mondjuk kiskertekben ezeket a régi magyar fajtákat is választanák, vagy választhatnák, de választhatják-e, mert ezekhez hozzáférni már azért nagyon nehéz. Kertészetekben, árudákban nyilván ezek a standardek vannak, tehát a nagyon utána kell járni.
Igen, hát ez is egyfajta globalizáltság sajnos, amit látunk a gyümölcsfaoltványok tekintetében is. Tehát általában a kertészeti árudák is néhány
fajtákat viszik,
így
a
néhány divatos
tartják,
új fajtára vannak berendezkedve. Meg ugye hozzátartozik az is, hogy sokszor ugye az ültetvények számára termelnek a faiskolák is, tehát ők is nagyobb mennyiségben állítanak elő nyilván ilyen standard, intenzív termelésre szánt fajtákat, amiből utána mi is megvehetünk a kiskertbe és elültethetünk. Csak éppenséggel az a nem megfelelő talajon, vagy a nem megfelelő alanyra oltva, illetve vegyszeres permetezés nélkül ugye nem sok örömöt fog adni a tulajdonosának. Ehelyett kellene így van nyúlnunk ezekhez a régi magyar fajtákhoz. Azért szerencsére van ez a nemzeti fajtajegyzék, ahol a Magyarországon hivatalosan kiskereskedelmi forgalomba hozható, vagy köztermesztésbe vonható fajták és tájfajták sorát látjuk. Na most itt a tájfajták között is azért megjelenik néhány olyan, ami ugye régi magyar fajták között említett, de hát sajnos ez csak egy nagyon kicsi szelete a fajta választéknak. Úgyhogy hát ezeknek sajnos jobban utána kell járnunk. Szerencsére van néhány olyan termelő, aki felismerte ennek a fontosságát, és igyekszik ugye megmenteni az utókor számára ezeket a fajtákat. Tehát például Kovács Gyula Porszombaton először a göcsej fajtáit, de aztán egész Kárpát-medencéből gyűjtött fajtákat, és ő ott az ottani kertjeiben a oltványokat telepítve menti meg ezeket a régi gyümölcsfajtákat, de szerencsére vannak már más követői is, és azért be lehet szerezni. Például itt Budapest mellett is, mondjuk az Elvira Majorban ott vannak például ilyen régi almafajták közül lehet válogatni, és hát azért az utóbbi években kerülnek is be a fajtajegyzékbe ilyen régi tájfajták. Tehát például ilyen a Feketicsi medgy is, amit például Bács Fekete-hegyen lektáltak, vagy alakult ki ez a fajta, ott ugye csak gyökérsarjakról egyszerűen szaporították, és hát semmiféle betegségre nem hajlamos, tehát például a Moniliára sem, amit, ahogy ön is mondta, például az idei évben, aki egy kicsit is közelebb áll a gyümölcstermesztéshez, és látja úton, útfélen a megyfákat, hogy milyen szinten érintettek a Monilia általi elhalás, és hát például ez a megy, ez egyáltalán nem érintett ebből a szempontból.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor néhány héttel a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja után köszönöm ezt az elmélkedést Kóta Gábornak, a Klimapolitika Intézet kutatójának, és jó munkát, és akkor a Pónyi Kalmákhoz meg sok szerencsét kívánok.
Köszönöm szépen, hát örülök, hogy volt lehetőség mindezt elmondani, hogy így tényleg az emberek egyáltalán halljanak róla, hogy van húsvéti rozmaringalma, van piros pogácsa alma, van kormos alma, és hát sorolhatnánk még sokáig, és hát ha mások is kedvet kapnak ahhoz, hogy lehetőségeikhez mérten mondjuk a kiskertjeikbe ezeket a fajtákat telepítsék.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék.